Sakmat. Egy házi tanító naplója. Egyszer este az apám sugárzó arccal jött a szobába. Emlékszem, az üvegajtón át néztem, mint jön felém a gyakorlattéri portól összepiszkítottan, elfáradva, és mégis ruganyosan. Mikor belépett, mintha most is látnám, lecsatolta kardját, és így szólt hozzám. Holnap átmégy Tarékhoz. Ma az ezredes úr Aladár tanítójának fogadott meg. Az apám magához vont, és megcsókolt. Becsüld meg magad, fiam. Másnap dobogó szívvel kopogtam egy széles, faragványos tölgyfa ajtón. Aladár kelletlenül nyújtotta felém keskeny, sápat kezét, de pár perc múlva összebarátkoztunk. Ettől fogva azután minden nap elmentem hozzá, s később egész délutánokon ültem az ágya mellett. Az álmos, langyos szobában halkan zenélt a szimfónium, csipegett a kanári madár, a kandallóban pattogott a tűz, mi pedig képeskönyveket néztünk, kibámultunk az ablakon, együtt unatkoztunk. Ilyen unalmas, végtelennek látszó délutánon vettük elő egyszer a sakkot. Aladár megtanított játszani, és én egy hét múlva már rendesen vertem őt. Mikor ezt megtudták, az anyja, egy sovány őszülő asszony magához hívott. Hagyja reá mindent. Aladárnak fáj, ha nem teljesedik az akarata. Maga okos fiú, tudja. Megsimogatta a fejemet, és én mélyen meghajoltam. Azóta mindig az övé volt a győzelem. Aladár azonban hamar megszokta ezt az olcsó dicsőséget, s napról napra éreztette velem a fölényét. Kicsinylő, hideg mosoly fogadott, és az izgatott tornák után kínos csend remegett fölöttünk, melyben a szívünk dobogását is hallottuk. Az anyja rendesen ott állt az ágynál, s izgatott boldogsággal csókolt a szájon a fiát. Te kis mester, győztél megint! Én ilyenkor zavartan hallgattam, vettem a kalapomat, és mentem. Künn a folyosón még hallottam, hogy nevettek. Engem nevettek? Nem tudom. De mikor az utcán a hűs levegő megcsapta az arcomat, sokszor gondoltam egy nagy végső leszámolásra, egy irgalmatlanul kegyetlen, véres letiprásra. Másnap azonban megláttam Aladár elaszott alakját. Mosolyogtam az érzékenységemen, és mély szánalommal, majdnem szeretettel nyújtottam a kezemet. Játszunk! A lázas betegnek minden életereje a játék szenvedélyben újult meg, és oszolt el. Most már nem unatkoztunk, mindkettőnk arca tüzelt a nagy indulattól, az övé a becsvágytól, az enyém a szégyentől. Így lassanként ennek a háznak rabszolgájává váltam. A síkos parketten esetlenül hajladoztam a háziak előtt, kik hideg jó indulattal váltottak velem néhány szót. Hiába tisztítgatta és alakítgatta anyám a ruháimat, mindig otrombább és ügyetlenebb lettem. A nyakkendőm vagy nagyon vastag volt, vagy nagyon vékony, de soha sem állt jól. Az asztalnál vagy keveset ettem, vagy sokat. Sokszor a poharat is feldöntöttem. Mikor hazamentem, arcomra szorítottam a kezeimet, és mérgesen vetettem magamat az ágyra. Azt hittem, nem bírom ki sokáig. Ma is úgy emlékszem erre a házra, mint ahol minden elefántcsontból, ébenfából és ezüstből van. A gyöngyházkagylók sejtelmes zúgását még most is hallom. A kapualja ablakai finom zöld, sárgás és halvány lila fényt szűrtek át, s amint beléptem, mindjárt két kőóriás feje merett elében haragosan, morcosan. Minden, ami sejtelmes és nagyszerű volt, azt ebben a házban találtam föl. Egyszer történetesen korábban érkeztem oda. A szobában ezüsternyős lámpánál egy fiatal leány hímzett, akit azelőtt sohasem láttam. Aladár nem volt otthon. Leültem az asztalhoz, s hallgattam a csendet. Bámultam a lámpát és a leányt, kinek halvány nyakát az ellenző fehér árnyékai csipkézték körül, és úgy éreztem, hogy egy végtelenség óta ismerem ezt az ismeretlent, aki akkor tágra nyílt szemekkel nézett az én fájdalmas, szomorú arcomba. Azóta minden nap találkoztunk, és kóboroltunk a kertben, a tágas kongó szobákban. Holdfényes estéken leült a zongorához, s én fájó fejjel állottam a tündöklő, fekete szekrény mellett, melyből sírva fakadoztak fel a nagy germán koponyák és porladó szívek megelevenülő álmai. Nagyon boldogok voltunk. Egyébként minden a régiben maradt. Én rendesen jártam Aladárhoz, sakkoztunk, és mindig ő vitte el a győzelmet. Az iskolában megcsináltam a feladatát, mellette ültem, és talán el sem tudtam volna lenni nélküle. Rendesen késő este vetődtem haza. Az úton szaladtam, boldogan megvacsoráztam, s kószáltam a nyári éjszakában. Aztán olvastam, s gyakran 3 órakor is égett a lámpám. Álmomból sokszor felriadtam, felszakítottam az ablaktáblákat. Az éj füllet volt, az ég ténta fekete. Csak szögletében pislogott egy aranycsillag, mint valami oda tűzött, drága ég. Körülötte halvány fényfoltok remegtek, mintha oda lehelt aranyfüst nyomai lettek volna. Önkéntelenül is a titokzatos ház felé fordítottam a fejemet. Az udvar mélyén a fehér orgonák virágoztak. És ezt az álomnépes, csendes boldogságot egy sötét őszi délutánon egy pillanat alatt elvesztettem. Eljátszottam. Ha e napra gondolok, újra oly izgatott és zavart leszek, mint akkor voltam, és rendeznem kell a gondolataimat. Aladár az utolsóban volt. Az orvosok kimondották, hogy nem menthetik meg. Ő azonban még mindig a sakk szenvedélyén csüngött, azzal a görcsös erővel, amellyel a haldoklók utolsó pillanatukban paplanuk húzatába kapaszkodnak. Én természetesen továbbra is bohóca maradtam, stűrtem a szeszélyeit, a család hallgatag gúnyát, mint egy rabszolga. Csak otthon sírtam fel keservesen a lelkem mélyéből, mint egy megkorbácsolt rabszolga. Még most is látom azt a szobát, amint az októberi nap fakó sárgaságában tündöklik. A barna, nagy, politúros bútorok vakítóan csillogtak. Fönn a pohárszéken pedig nyugodtan szúnyókáltak a színes edények. Aladár a vörös bársony tolószéken ült, s égő szemeivel az őszi délutánra a lugas pirosró leveleire bámult. Nagy fejében, melyet sejem puha szőkeség borított, nyugtalanul forogtak a láztüzes szemgolyók. Vézna testét szörnyű, ugató köhögés rázta össze, s ő maga szinte eltörpült, ijesztő, értelmetlenül nagy feje mellett. Homlokán hideg izzadság gyöngyök. Arcán égtek a tüdővész alkony rózsái. Aznap, emlékezem, korán sötétedett. Délután 3 órakor már fél homály volt a nagy teremben, s én úgy éreztem, mintha e nehéz égbolt búcsúzó őszi fényével, komor fellegeivel a szobára feküdt volna. Elvette látásunkat, felkorbácsolta vérünket, s eltompította eszünket. Sokszor azt hittem, hogy már az anyanyelvemet sem értem, oly idegenszerűen és zavarosan hangzott minden szó, ami abban a csillogó teremben elhangzott. Aladár a rendesnél is idegesebb volt, fülhasítóan, sértően kacagott. Ne hagyd magad! A szobában meleg volt, szédült a fejem. Egy gondolat villant meg előttem, de a másik pillanatban már kinyílt az ajtó, és belépett Olga, halványkék ruhában. A játék tovább folyt. Aladár előtt egy csomó báb hevert. Össze-vissza húzogattam a figurákat, úgyhogy győzelme már biztos volt. A végjátéknál tartottunk, amikor én kedvetlen szórakozottságomban egyik bábhoz kaptam. Aladár hirtelen felugrott, s a kezemre ütött. Nem rajtad a sor! Elsápadtam, s az ajkaimba haraptam. Kóvájgott velem a világ. Az egész ház, mint valami óriási hadihajó megindult, s a vízen hánykolódó ember rémült bizonytalanságával az asztal párkányába kapaszkodtam. Egyszerre fekete lett előttem minden. Aztán szédületes gyorsasággal gondolkozni kezdtem. A szemben levő tükörben láttam feldúlt arcomat, a győzelmére váró Aladárt, s mellette az anyját. Kezem a sakkdeszkán járt, de nem tudtam, mit csinálok. Kábult és fáradt voltam. s akkor úgy tetszett, mintha egy végtelenség óta ütött volna meg tanítványom, aki az én véremből, az én agyamból szívta életét, mindenét. Láttam magam is. Ott ültem vele szemben, mint egy kitömött szalmabáb, mint az ő bohóca, cselédje, rabszolgája. Aztán sokáig néztem csontvázzá haszott, tüdőtelen testét, porcogós kezét, mely leigázott, porba nyomott, mint egy fejedelmi vasmarok. A fülemben harangzúgást hallottam. Kezem tologatta a bábokat előre, hátra, hol jól, hol rosszul. Egyszerre aztán kétségbe esett elhatározásom támadt. E hústalan csontkoponyáról utoljára letépem azt a hazug aureólát, melyet finom és fehér arisztokrata kezek fontak köréje, hogy a földön marasszák. Aladár kacagott, anya mosolyogva várta a győzelmet. Vigyázz, súgta a fülébe. Akkor kiegyenesedtem. Görbet gerincem merészen rázta le az alázatosság szolgajármát. Ebben a percben nem gondoltam semmire és senkire. Végig simítottam a homlokomat, és lángoló szemekkel meredtem a sakmező fekete sárga tarkaságára. Agyamban haditervet kovácsoltam. Három lépés után már előnyben voltam. Szörnyű acélgyűrűt vontam ellenfelem hadsora elé, mely a kombináció szédítő merészségével s a logika vas következésével roppantotta szét egy vizenyős agy üres kapkodásait. A bástyák keményen állottak, a futók serényen vigyáztak, a lovak, mintha fülüket hegyezték volna. Minden báb a diadalmas gondolkozás, s a szikrázó ész egy-egy epopeiája volt. Felemeltem homlokomat, s kezem ökölbe szorult. Sakk! Szólt Aladár, és az anyja boldogan mosolygott. Én egy kibúvó mozdulatot tettem, az utolsó rabszolga lépést. Mikor aztán újra rám került a sor, az agyamra ömlő vértől szinte vakon, az indulattól részegen, az öröm remegő kiáltásával szóltam. Sakmat! S lassan előre toltam egy parasztot.